Képzeljétek el, hogy elindul az első retusőr verseny. A retusőröknek sosem volt még versenyük. Minden fotó mögött áll nyilvánvalóan egy fotós, egy modell, de a retusőr munkája nagyon fontos, de mégis ő az, aki nincsen frontvonalban. Mi több, ma leginkább a fotósok saját maguknak retusálnak. Akik itt vannak velem, Szabó Nikoletta, aki a sajtóért felel. Szervusz, Nikoletta!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
És itt van velünk Feré Barbara is, zsűritag, aki a képekkel szolgált ahhoz, hogy ezeket a képeket majd a jelentkezők kiretusálják. Hello!
Így van, sziasztok!
Szerintetek miért is van szükség arra, hogy egy retusőr vagy egy Digitech frontvonalba kerüljön? Miért kell ezt a szakmát egy picit megreformálni ahhoz, hogy mindenkinek a munkája akár fajsúlyosabb legyen, vagy érthetőbb legyen?
Ennek a versenynek az ötlete egy magyar hölgytől származik, Buknis Tímától, aki 10 évig volt Magyarországon fotós, és utána 10 évig retusőrként dolgozott Angliában, és ő és a csapata hisz abban, hogy ahogy elmondtad, ez a szakma láthatatlan. Igazából a háttérvonalban vannak, és szeretnénk kiemelni az embert, azokat a kezeket, akik a képek mögött vannak, láthatóvá tenni, kapjanak egy reflektorfényt, és azáltal, hogy kiemeljük magát az embert, a teremtő kezeket, mert ez egy művészet, ez nem egy dekorálás, vagy egy utómunka, hanem egy alkotó tevékenység, segítünk abban is, hogy ez a szakma újra struktúrálódjon. Majd Barbie elmondja, hogy tulajdonképpen a fotós itt Magyarországon majdnem, hogy minden szegmensért felel, hogyha egy kész képet meglátunk, de mi arra az angliai, meg világszerte is ismertebb fenoménra gondolunk, hogy maga a retusőr az egy önálló szakma tud lenni. A megfelelő tudással, felkészültséggel nagyon sokat tudnak hozzáadni ehhez a szakmához, a teljességhez, és ezt szeretnénk megértetni ezzel a kreatív iparággal, hogy ennek helye van.
Ez így van pontosan. Én is egyébként azt veszem észre, hogy itthon nem annyira ismert az a fajta nyugati gondolkodás.
Na, ezt akartam mondani. Jaj, de hát ez Magyarországon nem működik, mert ez külföldön sokkal jobban működik.
De hát pedig milyen jó lenne, ha nagy csapatban dolgoznak, mert igen, nem nekem kéne a világítást megcsinálni, nem nekem kéne utómunkázni. Én is egyébként nem feltétlenül adom ki a képeimet, mert én szeretem azt
hát
megcsinálni,
persze.
Hát amit én elképzelek már a fotózásnál, és nagyon nehezen adom ki bárkinek is. Timinek már adtam ki munkát, mert kellett azért egy-két segítség, meg hogy felgyorsítsuk a folyamatokat, mert nyilván azért nagyon-nagyon sok időt elvesz a retusálás, illetve az utómunka folyamata.
És idegtépő, azt tegyük hozzá. Hogy a kreatív munkának ez egy olyan része, amit szerintem nagyon sok mindenki kihagyna. A beszélgetésünk végén be fogjuk hozni az AI-t is, jó? Hogy azért azzal is legyünk képbe, hogy ez mit tud levenni az ember válláról, de itt még nem tartunk, és nem is biztos, hogy szeretnénk itt tartani, hogyha a retusőrök fontosságáról van szó. Tehát itt szerintem az avatatlan szemeknek érdemes azt esetleg elmondani, hogy az AI az nem fogja elvenni akár a retusőrök munkáját, vagy a fotósok munkáját, hogy ez hogyan tud megtörténni, hogy nem veszi el. Akkor menjünk bele most ebbe az AI témába, de csak ezen a szinten egyelőre.
Én azt gondolom, hogy teljes mértékben nem fogja átvenni. Tehát nyilván vannak olyan eszközök, amiket már azért használnak retusőrök, én is használok bizonyos részét az AI-nak, de teljes mértékben nem fogja, hiszen azt a fajta emberi szemléletet, azt, ahogy mi látjuk, ahogy a lelkünk egy kicsit mögötte van a képeknek, szerintem ezt az AI nem fogja tudni soha pótolni. Tehát vannak tök jó eszközök, amiket nagyon jól bele lehet építeni a munkafolyamatba, és ami felgyorsítja akár a munkafolyamatot, de teljes mértékben ez nem fogja átvenni.
Visszatérve akkor a retusőröknek a jelenére és a múltjára. Én egy picit visszamennék akár a 70-es évekbe, vagy még a 90-es években is kézzel retusáltak nagyon sokszor. Volt annyira fontos a retusőr munkája akkor is, amikor még kézzel retusálták a képeket, mint most, amikor már gyakorlatilag kicserélik ez már nem retusálás, hanem módosítás, amikor kicserélnek egy modellen, nem tudom, testrészeket, vagy nagyobb lesz a szeme, vagy előrébb csúszik a haja. És ugye volt egy természetes időszaka a retusálásnak, amikor tényleg arról szólt a retusálás, hogy kiszedtük a porszemeket, meg esetleg tónusokon segítettünk. De lehet ezt ma még retusálásnak nevezni, amit ma kapunk végeredményként a divatlapokban?
Hát én azt gondolom egyébként, hogy a retusnak is azért van több szegmense, és azért igen, el lehet vinni azért nagyon a képmódosításba, vagy a kép manipulálásba azért a retust is, de hogyha tényleg egy nagyon menő magazinnak mondjuk megnézzük a címlapját, ott azért nagyon precíz és nagyon finom retus van, tehát ott azért nincsenek kicserélve bizonyos, nem tudom, arc részletek, vagy nincsen a haj kicserélve. Nyilvánvalóan én is mondjuk hozzászoktam annyira nyúlni a képekhez, én alapvetően beautyre vagyok specializálódva, tehát alapvetően ugye a női szépséget, a finom vonalakat, a látságot próbálom visszaadni, tehát mondjuk annyira én is bele szoktam nyúlni a képekbe, hogy egy váll ne legyen szögletes, hanem egy kicsit kerekebb legyen, kicsit puhább legyen. Azt gondolom, hogy ez beleférhet, nyilvánvalóan nem szabad, és nem is kell az adott illetőt és a modellt megváltoztatni.
Tehát, ez nem hazugság még, szerinted?
Szerintem, hát...
Például ez nekem nagyon nagy dilemma.
Az, hogy hol van ennek a határa, az azért nyilván eléggé szubjektív, de azt gondolom, hogy ezt is lehet mondjuk fejleszteni azzal, hogy én is az elején nagyon túltoltam. Tehát, hogy szerintem ezt mindenki az elején nagyon túltolja. Amikor tanuljuk a retust, akkor azért úgy nagyon el tudunk kalandozni, és nagyon túl lehet menni ezekkel a módosításokkal, de szerintem ezt is lehet nagyon szépen tanulni, és a szemet tanítani arra, hogy finomodjon vissza.
Most hol tartunk? Ha emlékeztek, a 2010-es években talán volt egy olyan időszak, amikor átestünk a ló túloldalára. És akkor azt hiszem, hogy volt is ilyen protest, hogy nem tudom, hashtagek születtek arra, és most nem tudok idézni konkrét hashtaget, de talán emlékeztek arra az időszakra, amikor így a szakma egy felbojdult, vagy volt egy nagyobb embertömeg, akik felbojdultak azon, hogy úristen, már megint hogy néz ki ez a nő? Hát nem is így néz ki. És hogy a modellek teljesen megváltoztak a címlapokon. Ma hogy áll hozzá egyrészt a befogadó vagy a fogyasztó tömeg, és hogy áll hozzá a szakma a retusáláshoz és a képek módosításához?
Hát azért azt gondolom, hogy mivel nagyon elterjedt így a social médiában, ugye a filtereknek a használata, ezért sajnos szerintem nagyon eltorzítja mondjuk a hölgyeknek főleg szerintem a szépségről alkotott véleményét, de egyébként szinte azért így mindenkinek, aki mondjuk ebben a szakmában is akár így benne van. Nagyon nehéz szerintem megtalálni azt a határt, hogy mi az, amikor még nem megyünk túl ezen.
Én azt mondom, hogy egy szemnek, vagy nekem az én szemnek sokkal jobb befogadni egy olyan képet, amin látok valami emberi hibát az arcon, mert azt mondom, hogy tudok vele azonosulni, hogyha valakinek tükörsima az arca, azon látom, ez nem valódi, ez nem realitás, de hogyha látom valakin azt a ráncot, azt elmond egy történetet, egy emberi történetet, és sokkal jobban kapcsolódok ahhoz, amit meg akar jeleníteni az a magazin, vagy az a fotó. Tehát szerintem erre megy a trend is, hogy próbáljunk meg természetesebbek lenni. Persze, szerintem így is rengeteg munka van egy retusálás során, amit lehet manipulálni vagy változtatni, de a fő üzenet az, hogy maradjunk természetesek, amennyire lehet.
Örülök, hogy ezt szóba hoztad, mert pont most, amikor én is azt érzem, hogy a világban egyre inkább szükség van az eredeti, a kicsit hibás, kicsit vagy jóval autentikusabb dolgokra, akkor születik meg egy ilyen versenynek az ötlete. És akkor ezért kérdezem, vagy fenntartom továbbra is ezt a kérdést, hogy ma egy retusőrnek meddig szabad elmennie, és hogyan, vagy milyen megítélés alá esik a fogyasztók részéről. És ugye itt most azért is arra is gondolok, hogy biztosan ti is érzékeltek ezt a trendet, jön vissza a film. Egyébként a film sose fog meghalni, ezt tudtuk 20 évvel ezelőtt is, amikor nagyon erősödött a digitális fotográfia, vagy jött föl, de hogy most már azért így vállaltan sokszor így benne adják a porszemeket is, csak azért is, hogy lássátok, hogy ez bizony filmre készült, szóval menő faktor lett az, hogy film, és az is, hogy nem nyúlunk bele. Akkor ma, ha ezt nézzük, a Retoucher of the Year, vagy az év retusőre, az mit tud felmutatni?
Én a saját példámból, vagy tapasztalatomból kiindulva, én például a képeimhez úgy nyúlok hozzá, hogy mindig hagyok benne direkt idézőjelben hibákat. Tehát, hogy ezért maradjon ott egy kicsi pihe az arcon, maradjon meg a bőrnek az a valódi textúrája, nyilván lehet szépen finomítgatni a ráncokat, lehet a világítással játszani, lehet akár tényleg az utómunkával is játszani. Az, hogy hol van ennek a határa, az teljesen szubjektív, tehát hogy azért pont ez a verseny lényege, hogy azért ezt megnézzük, hogy egy szép képből is, ugye alapvetően próbáltunk úgy már a fotózásnál is odafigyelni arra, hogy a képek, tehát amin a versenyzők dolgozni fognak, azok már szépen legyenek bevilágítva, tehát direkt nem egy olyan bőrt választottunk, ahol mondjuk nagyon erős bőrhibák vannak, nagyon szép lett a smink is, nagyon jó sminkessel dolgoztunk, jól lett bevilágítva mindenkinek az arca és a bőre. Úgyhogy itt, hogy ebből egy szép képből mit fognak a versenyzők kihozni, ez már tényleg csak azon múlik, hogy mennyire precíz a kezük, és mennyire és hogyan látják az adott képet.
Négy zsűri tagunk van, akinek a nevét meg tudjuk osztani. Barbie, Veri Barbara, Kovács Szilvia, aki lifestyle fotós Magyarországon, egy Angliában élő, a szakmájában nagyon híres stúdióvezető Rachel Simpson, és maga Timi, Buknitz Tíme. Tehát mindenki más háttérből érkezik, más ízlésvilággal, de azt hiszem, hogy amin mindenki egyetért, hogy hogyan fogják elbírálni a munkákat, az a mértéktartás. Aha. Tehát, hogy mit tudnak kihozni abból az adott képből, úgy, hogy megőrizzék a hitelességet, és lélegezhessen az a kép. Szerintem ez a fő üzenet ennek a versenynek.
Hogy ez egy nagyon jó szempont, és kérdés, hogy ezt hányféleképpen tudják majd értelmezni.
Igen.
Tehát ez hogyan, van a négy zsűri, én feltételezem, hogy itt iszonyatos viták lesznek. Tehát azt például nézni fogják-e a zsűri tagok, vagy nézni fogjátok-e, hogy milyen léjereket, hány léjert használ egy versenyző, vagy csak a végeredmény lesz a fontos?
Ennek a részleteiről nem tudok még annyira, mert ezt
te
még...
Te hogy csinálnád?
Én megnézném a léjereket.
Tehát én megnézném.
Így van. Én oktatok is retus, szóval ezért én mindig, amikor a kis tanulóim is jönnek, én mindig bekérek PhD-fájlokat, megnézem a léjereket, ki hogyan dolgozik, hogyan tudja a léjereket használni. Szerintem ez nagyon fontos egyébként a retusálásban, hogy tényleg egy olyan... az ügyfelek, hogyha azt kérik, hogy azt a bizonyos, nem tudom, pattanás, vagy bármit ők vissza akarják rakni, a legeslegelső mozzanathoz is vissza tudjunk lépni. Aha. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos az. Én megnézném pont azért a léjereket, hogy ki hogy használja. Nyilván az, hogy a végeredmény milyen, nyilván az is nagyon fontos, meg tök jó, de én megnézném.
Visszatérve arra, amit mondtál, hogy milyen volt mondjuk a 70-es években retusálni, meg most. Egy gondolat, hogy amilyen halmaza az eszköztárnak van egy retusálónak most, pont ami a szabadság, az a nehézsége is ennek a munkának, mert annyi mindent tud csinálni, és a saját mértékletessége szab ennek határt, hogy hol húzza meg, hogy még mennyit javítson, vagy hányszor nyomjon arra a gombra rá, míg mondjuk a 70-es években nem volt ilyen. Uh-huh. Tehát, hogy ez is egy ilyen megtartani a balanszot, hogy hol van az a határ, a hányszor én még rákattinthatok arra a gombra.
Azért egy fontos gondolat ez, mert itt jön vissza ez a mértékletesség és a természetesség. Én azt mondtam, hogy a retusálásnak volt egy ilyen természetesebb időszaka, amikor tényleg megvoltak a határaink, uh-huh. és akkor megvolt a kis ecset, és megvolt az, hogy hát ennél többet nem lehet kihozni. Szerintetek vissza fogunk-e valaha térni ide? Meg fog-e születni az igény arra az emberben, hogy én igenis a természetességet, az autenticitást várom, és elég volt a kamuból.
Szerintem teljes mértékben ez sem fog visszajönni, vagy legalábbis én azt látom, én nagyon szeretem azokat a képeket, amikken tényleg azt látom, hogy tényleg szinte nincsen retusálva, de tudom, hogy hozzá van nyúlva, tisztában vagyok vele, hogy mi van kiszedve és honnan, vagy látom legalábbis az én saját szememmel, meg tapasztalatommal, hogy azért tudjuk, hogy hozzá van nyúlva, tehát én is tudok olyan képeket mutatni, amin azt gondolod, hogy nincsen hozzá nyúlva, de hozzá van. Egy picit lehet szerintem szépíteni, és kell is szerintem a képeken szépíteni. Szóval, hogy lehet, hogy csak 5 percet, de nagyon sokat számít, ha mondjuk egy keresztben álló hajszálot ki van szedve, és nem csillan vissza. Tényleg nagyon sokat számít.
A fotózásnál elkövetett rossz technikák szerintetek mennyire hozhatók vissza a retusőr keze által?
Hát én szeretem már a fotózáson megigazítani azt a hajat, mert azt gondolom, hogy amit a fotózáson...
Technikai kérdés, akár igen. Világítás, aha. Akár életlenség, aha. Ilyesmi.
Nyilván lehet kicsit módosítgatni a képeken, de azért szerintem ennek is van egy vége. Uh-huh. Szóval, hogy én nem szeretek mondjuk rossz képekből retusálni, mert sosem lesz olyan, amit úgy elképzeltem.
Itt jön képbe az AI, így, ahogy uh-huh. Ígértem, hogy a beszélgetésünk végére ezt ne kerüljük el. Szóval az AI az mennyire fogja szerintetek fölhigítani akár a fotós szakmát, akár a retusőr szakmát. Tudjátok, amikor demokratizálódtak az eszközök, szóval mennyire fogja tovább demokratizálni a fotográfiát a mesterséges intelligencia?
Csak azt mondani, amiben én hinni szeretnék, hogy az emberi szem, az emberi lélek, amit egy retusőr meglát abba a fotóba, azt az AI nem fogja tudni átadni, mint végeredmény. Tehát kell, hogy én mit látok abba a fotóba, mint sztori, mit látok abba az emberi arcba, mint történet, és annak megfelelően retusálok. Ezt az AI nem fogja tudni megcsinálni, mert számomra ez lelketlen, nincsenek érzelmei, nincsenek, és hát sokan mondják, hogy lehet, hogy már van, de én abba szeretnék én, hogy nincsen. Úgyhogy ez emiatt az utolsó emberi kézérintés, a látás, szemlélet, az kell. Az, hogy az egy embertől származon, ne pedig egy géptől.
A proféta szóljon belőled. Visszatérve a versenyre, így zárásképpen szeptember 1-én indul a regisztráció az év retusőre versenyre, és szeptember 28-án zárul. Retusőröket keresnek, akik a képeket vagy így, vagy mértékletesen, vagy mértéktelenül módosítani fogják. Gyorsan mondjátok el, kérlek, a kategóriákat, igen. És hogy körülbelül mennyi versenyzőre számítotok?
Minél többre.
Oké.
Okay. A Rising Star-ba az jelentkezhet, akinek 0-3 évig terjedő tapasztalata van. A szupernovák azok, akik 3-nál több évvel rendelkeznek Photoshop használattal. A Luminist-ba azok jelentkezhetnek, akik a Lightroom felhasználásába szeretnék megmérettetni magukat, illetve meghívjuk a grafikusokat is az Alchemist kategóriába, ahol akik tulajdonképpen kompozitok készítésébe is jártasak, de ide retusőrök mm-hmm. is jelentkezhetnek. Pont ez a lényeg, hogy szeretnénk megmutatni, hogy ebbe a szakmába többen vesznek mm-hmm. részt, a grafikus, a retusőr, a fotós, és emeljük ki azt, amit egy egyén tud csinálni, ne pedig versenyezzünk egymás ellen.
Egy dolgot áruljatok még el, mi az utóélete ennek a versenynek, mit vártok tőle?
Hogy ez az iparág át legyen struktúrálva.
Ez az első fecske akkor?
Igen, ez az első fecske, és jelentős, ezt? Hogy innen indul Magyarországról. Uh-huh. Mert szeretnénk továbbvinni 80 országba.
Wow, oké. Okay.
Mindenhol megmérettetni.
Jó munkát kívánok hozzá, remélem, hogy minél többen jelentkeznek, és szerintem még azt mondjuk el gyorsan, hogy hol tudnak még jelentkezni.
Elsősorban a weboldalon, retoucheroftheyear.com.
Köszönöm, hogy eljöttetek ma.
Köszönjük szépen.
Szabó Nikolettával és Veri Barbarával beszélgettünk, és folytatjuk pár perc múlva a szabadesést. Maradni ér.